Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, napvendége pedig Prinzinger Péter, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány kuratóriumi elnöke, valamint a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke, és hát elsősorban utóbbi minősítésedben faggatunk majd.
Köszöntelek én is, Csaba, köszöntöm a tisztelt hallgatókat is.
Hát beszélgetésünk apropóját azért nagyon adja a helyzet, hiszen a Giro d'Italia apropóján Magyarország is keményen kivette a részét ebből a hatalmas nagy körversenyből. Az egyik a number one, a másik is lehet azt is nagyjából number one-nak nevezni, hiszen mindkét a maga-maga kategóriájában első rangú. Néhány gondolatot ereszünk meg légy olyan kedves arról, hogy hogy látod a kerékpársport apropóján most a két nagy körversenyt. Giro d'Italiahoz volt közünk, Tour de Francehoz van-e valami?
Azt lehet erre mondani röviden, hogy az elmúlt években, évtizedben, másfél évtizedben a magyar kerékpársport felzárkózott a világélvonalához. Ez először sportrendezvény szervezésben mutatkozott meg. Tehát amikor mondjuk láthatjuk a Tour de Hongrit az M4 sporton, vagy adott esetben a Eurosporton, vagy amikor látja a közönség a V4-es kerékpárversenyt elrajtolni a Parkert bazár elől, és befutót lát a Pannonhalmi apátság emelkedőjén, akkor azt lehet mondani, hogy ezeknek a versenyeknek a szervezésével, a rendezésével Magyarország most már hosszú évek óta bizonyítja a nemzetközi kerékpársport közösség felé, hogy képesek vagyunk ilyen színvonalú eseményeket megrendezni.
Közben egyébként kerékpáros nációvá is váltunk, vagy ez még kicsit utopisztikus?
Hát ez attól függ, hogy mit tekintünk kerékpáros nációnak. Ha azt nézzük, hogy a magyar lakosság 70%-ának van saját tulajdonú vagy közvetlenül elérhető kölcsönkerékpárja, akkor azt lehet, hogy eddig is kerékpáros nemzet voltunk. Most az újdonság az igazából az, hogy az elmúlt években a versenyzőink is odaértek. Jelenleg három magyar versenyző teker a World Tourban. A hallgatók kedvéért mondom, hogy ez gyakorlatilag a Forma 1, a World Tour a kerékpársportban. 9 versenyzőnk a Pro Tourban, ez a World Tour alatti második szint, illetve jó eséllyel a következő évben a harmadik szinten, a prokontinentális szinten is fogunk tudni csapatot indítani. Ezek alatt vannak a regionális vagy a nemzeti csapatok, meg a nemzeti válogatottak. Tehát itt az újdonság az igazából az, hogy beérett sok év munkájának a gyümölcse, és elsősorban ugye itt Walter Attilára, Peák Barnabásra és Vetter Erikre, valamint Vaskata Blankára kell gondolni. Tehát 4 magyar a világ elitben teker, és további 9 a világ elit második osztályában.
És tegyük hozzá, milyen borzasztó nehéz bekerülni a világ elitbe, hiszen láthatjuk a olaszok, franciák, spanyolok, de még a belgák, a hollandok elsőbségét is. Mekkora küzdelem volt idáig eljutni, milyen nehézségek árán tudunk egyébként az előbb említett neveket felsorolni?
Egy-egy ilyen versenyzői teljesítményben, egy-egy ilyen leigazolásban minimálisan 15 évnyi munka van. Ez nyilván részben magának a versenyzőnek a befektetett elképesztő munkája, részben a családjának, a közvetlen környezetének a folyamatos támogatása, részben annak a klubnak, vagy azoknak a kluboknak, hiszen egy ilyen versenyző a karrierje során az utánpótlás nevelő klubjától általában átkerül egy annál magasabb szakmai színvonalú munkát végző, másmilyen munkát végző klubhoz, és végül egy-két igazoláson keresztül, külföldi csapatokon keresztül vezet az út a legfelső szintre, és hát természetesen benne van ebben a Kerékpáros Szövetségnek a munkája is, ami a versenyeztetéssel, a versenyrendszer működtetésével, a válogatott keretek működtetésével, adott esetben konkrét támogatásokkal segíti ezeket a sportolókat. Tehát rengeteg sok mindenkinek az apró összehangolt erőfeszítéseiből jön ki egy ilyen teljesítmény. Most már azt lehet mondani, hogy láthatólag ez nem statisztikai véletlen. Már látjuk azokat a következő és az az alatti korcsoportban lévő versenyzőket, ezt mi szaknyelven úgy hívjuk, hogy U19-esek, U17-esek, értelemszerűen a 19 év alattiak és a 17 év alattiak, akikből a következő Vaskata Blankák, a következő Walter Attilák, Vetter Erikek lehetnek.
Aki nem foglalkozik behatóan és mélyen veletek, mit kell tudni a Magyar Kerékpáros Szövetségről? Mondjuk, hogyha 30 évvel ezelőtt beszélgetünk, akkor szerintem csak az országúti versenykerékpárra asszociálunk, de hát azért, miként említetted, azért ez a fajta tevékenység, amit végeztek, bővebbennél. Ide integráltok mindenkit, minden kerékpáros műfajt?
Igen, és ez azért nagyon fontos, amit most kérdezel, mert ez 2015 előtt nem így volt. 2015 előtt több olyan szervezet is volt, amelyik saját magát valamelyik kerékpáros szakákban az országos szövetségnek tekintette, és ebben a dologban a kettővel előttem elnöki tisztséget betöltő Polonyi István és az ő általa vezetett elnökség rakott rendet, amikor összevonták ezeket a különböző szakágakat, megteremtették az egységes jogilag, pénzügyileg, szakmailag egységes kereteket.
Hát ez a magyar virtust ismerik, ugye két magyar három párt. Nagyjából itt is ez volt.
Erre mondják azt a nagy öregek, akik annak idején még a 70-es, 80-as években versenyeztek, kelet-európai blokk versenyein, ahol a szlávok azért többnyire egy-egy csapatot alkottak akkor is, hogyha formálisan nem voltak csapataik. Állítólag a versenyzők körében volt egy ilyen mondás, hogy legalább mi magyarok tartsunk szét. Jól jellemzi az akkori helyzetet. Tehát 2015 óta ebben az értelemben rend van, egy szövetség van, egy kerékpáros szövetség van, ezen belül működnek a különböző szakágak. Valóban így van, ahogy mondod, hogy nagyjából 125 évvel ezelőtt, amikor létrejött a szövetség, akkor még csak az országúti és a pályakerékpározás létezett. Aztán utána, főleg a II. Világháború meg a rendszerváltozás után jöttek az újabb, divatosabb, népszerűbb kerékpározási formák, mountain bike, BMX, aztán a BMX-ben a freestyle, a flatland, ezek az akrobatikusabb irányok, sőt van művész kerékpári, kerékpározási szakág is, meg teremkerékpár, teremfoci, ahol kétszer-kétfős csapatok kézilabda kapura játsszák labdával. A meccset rendkívül izgalmas, nagyon gyors, látványos mérkőzéseken. Tehát egyre differenciálódik a sportág, egyre többféle kerékpározás létezik, és a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség is egyre többféle kerékpáros műfajt tekint úgynevezett hivatalos kerékpáros szakágnak. Így például, esetleg nem tudom, tudják-e a tisztelt hallgatók, hogy a BMX Freestyle Park, ez egy szakág, ahol a gördeszkásokhoz, meg a görkorisokhoz hasonló rámpákon, eldobókon ugrálnak a srácok, ez például az olimpiai, a nyári olimpiai játékok versenyprogramján szerepel évek óta.
Egyébként hogy látod, hogyha kitekintünk a székesfővárosunkból, vidéken is nagyon trendi a bringázás, és elsősorban most a profibb kerékpárokra, a hozzáértő szervizekre, szakemberekre, utánpótlásra gondolok.
Abszolút, mi mindenhol azt látjuk, hogy egyre jobb bringákon ülnek az emberek, egyre többen kerékpároznak, egyre többet mennek, és egyre, hála Istennek, egyre többet jelennek meg a különböző szervezett eseményeken. Most például a legújabb divat ez a gravel, ez az országútinak és a mountain bike-nak egy keveréke. Jóformán nem lehet úgy meghirdetni gravel teljesítménytúrát vagy versenyt, hogy ott néhány napon belül beneteljen a regisztráció.
És hát egy kerékpáros most már több műfajt is űz, tegyük hozzá, hiszen egyébként még a nagy nevek is, hol MTB-vel, hol országútival versenyeznek a világ különböző pontjain. Ha az elmúlt 125 évet nem is tudjuk most ebben a műsorban áttekinteni, az elmúlt 2015-től megindult új éveket feltétlenül, új periódus, több mint fél tizedről beszélünk, ugorjunk vissza picit az időben, mi történt az elmúlt 5-6 év leforgása alatt, milyen célokat tűztetek ki a sportág fejlesztés terén, azok bejöttek-e?
Az egyik dolog, amit ki kell emelni, az az, hogy kialakítottunk egy stratégiát, amelynek négy fő területe van. Az egyik az az, hogy javítani kell a kerékpárosok felkészítését szolgáló infrastruktúrát, tehát bringa parkokra, edzőpályákra van szükség, hogy ne közúti közlekedésbe kelljen a gyerekekkel edzeni, hiszen melyik szülő engedi el szívesen a gyerekét közúti közlekedésbe biciklizni. A második területe ennek a munkának a személyi feltételek erősítése, együttműködéssel léptünk a TFL, közép- és felsőfokú edzőképzés érdekében, igyekszünk gyarapítani a szakképzett edzők számát, igyekszünk javítani a szakmai színvonalát azoknak a szakembereknek, akik a srácokkal foglalkoznak. A harmadik dolog, amiben igyekeztünk előrelépni, ez a versenyeztetés feltételeinek a javítása, hiszen benne van a dologban, hogy ha nincs verseny, ha nem jutnak el a gyerekek, ha nem jutnak el a sportolók versenyre, akkor hogyan fejlődnének. Ennek két iránya van egyébként. Az egyik az az, hogy Magyarország területén belül igyekszünk olyan versenyeket rendezni, ahová sok külföldi versenyzőt meg tudunk hívni. A másik, hogy a magyar versenyzőket igyekszünk eljuttatni a környező országokba, azokra a versenyekre, ahol a nemzetközi mezőnyben mutathatják meg az oroszlán körmeiket. Jóformán nincs olyan hétvége, amikor a világ és Magyarország különböző pontjain ne zajlana párhuzamosan egyik szakágban is, meg a másik szakágban is valamilyen verseny. Szerencsére ezekben különböző versenyzők érintettek általában.
És akkor végül azért vannak kapcsolódások, és láthatok, a Giroba átmentek a túrra sokan.
Igen. És végül a stratégiánknak a negyedik területe az maga a kommunikációnk és a működésünk fejlesztése, az, hogy legyünk láthatóak, az, hogy a fiatal sztárjainkat is segítsük abban, hogy ők láthatóak legyenek, segítsük őket abban, hogy tudjanak jól kommunikálni, tudjanak angolul beszélni, tehát egyáltalán a sportot, a sportágat meg tudjuk jeleníteni.
Egyik iránt a stratégia általában 5 éves, legalábbis minimálisan időtartamra szól. Nálatok is ez volt bekalibrálva, és egyébként ezen belül már fel tudjátok mutatni azokat az eredményeket, amelyeket úgy gondoljátok, hogy célkitűzésként szerepeltek?
Majdnem. Ugye a sportnak a természete az az, hogy az olimpiai ciklushoz igazodik. Már amikor az olimpiát egy Covid miatt nem egy másik évben rendezik meg. Tehát jellemzően 4 évre készülnek a tervek, a stratégiák és a szakmai tervek. A hosszabb távú kitekintések azok pedig 8 évre, tehát mindig a következő nyári olimpia, meg az azt követő nyári olimpiai játékok időpontjáig. Egyébként magának az elnökségnek és a szövetség testületeinek a megválasztása is ehhez igazodik, tehát 4 évente van a 4 éves olimpiai ciklushoz igazodó választás.
Akkor nem tévedtünk, hiszen most pont ugye a kitoldás miatt kinyúl, de ha már említetted a 4 pillére épülő stratégiát, hát nézzük az elsőt, az infrastruktúra javítását. Hát hogy látod egyébként akár kerékpárosként, és akár pedig mondjuk a szaktestület elnökeként, hogy etéren mekkora az előrelépés?
Az elmúlt években, az elmúlt 6-8 évben Magyarország kerékpár út építésben, kerékpár utak létesítésében akkorát lépett előre, mint az előző 20 vagy 30 évben összesen. Nagyon sok helyen nagyon jó minőségű kerékpár utak épültek, illetve meglévő szakaszok kerültek felújításra. Alapvetően abban a szellemiségben, vagy abban a szemléletben, hogy ne töredezett, sehonnan, sehova nem vezető szakaszok keletkezzenek, hanem a meglévő szakaszokat próbálják a fejlesztők összekötni. Ennek eredményeképpen ma körülbelül 9-10 ezer kilométernyi kerékpárút hálózata van Magyarországnak.
Ez összevetve más kerékpáros nációkkal minek mondható?
Nehéz összevetni, ugye másmilyenek a földrajzi adottságok, másmilyenek a városoknak a közlekedési infrastruktúrája, tehát ebben én nem tudnék most ilyen jó összehasonlítást tenni. A személyes tapasztalataim alapján mondjuk nem rosszabb Magyarországon kerékpározni, mint Ausztriában, Karintiában, vagy Észak-Olaszországban, vagy Szlovéniában. Az idei évben például konkrétan gyakorlatilag ilyen munkabiciklizés jelleggel kipróbáltuk azt a kerékpáros túraútvonalat, ami Tarvízióból az egykori Osztrák-Magyar Monarchia meg felbontott vasútvonalának a helyén, a vasúti töltésen épült, illetve ennek a környezetében bicikliztünk egy 300 kilométert körülbelül, és azzal az élménnyel jöttünk haza, hogy például a Balaton térségében az úthálózat semmivel nem gyengébb, mint amit ott kipróbáltunk. Szóval rengeteget fejlődött a kerékpár úthálózat és infrastruktúra, városok között, városokon belül is, azonban ennek a versenysport szempontjából elég kicsi a relevanciája. Ahhoz, hogy valaki kerékpárversenyző legyen, ahhoz nagyjából az szükséges, hogy legkésőbb 4-5 éves korában fölültessék egy BMX-re, vagy egy kiskerekű mountain bike-ra.
Ez is egy tulajdonképpen Forma 1-es hasonlat, hiszen ők is így kezdik a Forma 1-es pilóták, igaz?
Igen. És csak itt nem gokartról beszélünk, hanem BMX-ről, vagy mountain bike-ról. És valamilyen zárt pályán, tehát vagy erdei környezetben, vagy valamilyen kerítéssel védett infrastruktúrán belül tudjanak a gyerekek edzeni, versenyezni, gyakorolni. Amikor ezen túl vannak, akkor következik az a fázis, amikor majd döntést kell hozniuk vagy nekik, vagy a szüleiknek arról, hogy maradnak a mountain bike-nál, vagy kipróbálják az országúti kerékpárt, esetleg a pályát, hiszen ezek nagyobb méretű, nagyobb építésű biciklik, erre eleve 10-12 éves kor alatt nem is nagyon lehet a gyerekeket, nyilván az egészen nagy növésűeket esetleg, de általában nem lehet a gyerekeket felültetni. De ezeknek az éveknek még nem az a célja, hogy kimagasló teljesítményt préseljünk ki a gyerekekből, hanem az alapvető gyakorlati készségek, a megállás, az elindulás, a kanyarodás, a fékezés, a mezőnyben biciklizés, ezeket elsajátítsák, meg ne utálják meg a biciklizést. Tehát legalább annyira szeressenek bringázni, mint amennyire focizni szeretnek, mint amennyire úszni szeretnek, mint amennyire judózni szeretnek, és hát az igazi döntési pont az ott 12-3-4 éves kor körül jön el, amikor már egyértelműen látszik egy bringás sportolón, hogy van értelme vele foglalkozni, ki lehet belőle valamit hozni, jók az adottságai, érett hozzá fejben, akár a mountain bike-hoz, akár az országúti, akár valamelyik másik szakákhoz. Ez az a pont általában egyébként, amikor a családok számára is megjelenik egy vízválasztó, amikor szembe kell nézniük azzal, hogy hoppá, innentől kezdve a család élete úgy néz ki, hogy minden hétvégén az ország valamely másik pontjára kell vinni a gyereket kerékpárversenyre, és ugye innentől kezdve jön a nevelőklubok, meg a szövetség szerepe, igyekszünk megteremteni azokat a feltételeket mikrobuszban, edzőben, utazási költségtérítéshez való hozzájárulásban, nevezési díj csökkentésében, vagy adott esetben átvállalásában, hogy minél kisebb terhet jelentsen a családnak az, hogy a gyerek jól biciklizik.
Magyarán árjunk zsákba macskát, költséges sportról beszélünk.
Hát olyannyira, hogy azt látjuk nemzetközi versenyeken, hogy már az alacsonyabb korosztályokban is a mi fogalmaink szerint milliós, tehát forintban mérve milliós értékű kerékpárokkal versenyeznek. Csak egy példát mondok, egy országúti versenykerékpár, amiben profi karbonkerekek vannak, bármelyik versenyen előfordulhat egy bukás, ahol ezek a kerekek törnek, egy pár kerék 1 millió forintba kerül.
Tiszta sorra, egyébként nekem van egy 7 éves ismerősöm, csak azért mondom a kedves hallgatónak, hogy lepődjenek meg, és full road bike-i Szerkóba szokott beköszönni hozzánk, és mindig mondom neki, hogy jó úton jársz, úgyhogy ha találkozunk ilyen extrákkal, akkor ne lepődjünk meg, de említetted egyébként, hogy a Magyar Kerékpáros Szövetség kvázi ilyen csomagban próbál segíteni, meg előre lendíteni a sportágon, a sportág képviselőin. Hát nézzük az utánpótlás témakörét. Ez egy különleges helyzet, és említettél 3 brilliáns nevet, akikért szerintem mindannyian oda vagyunk, de hát ez egy nagyon hosszú út, miként utaltál is rá. Hogy lehet kifejleszteni egy jó utánpótlást ebben a szituációban, amikor azért alapvetően mégiscsak egy méregdrága sportról beszélünk, és borzasztóan nehéz bekerülni egy World Tourba?
A dolog titka az, hogy támogatók kellenek hozzá. Azt mondja egy ismerősöm, hogy a kerékpározás, mint mozgás, alapvetően az ember anatómiájától tulajdonképpen idegen, de sok gyakorlással hozzá lehet szoktatni. Na most van, akit sok gyakorlással szoktatnak hozzá, van, akiben meg valamiért ez benne van, hogy le sem száll a bicikliről, onnantól kezdve, hogy megtanult biciklizni, a szabad idejét is azzal tölti, az iskolába is azzal jár, tehát lényegében le se lehet lökni a nyerekből. De ez támogatók nélkül nem működik. A támogatók, ahogy az előbb is említettem, első körben a család, illetve az a klub, ahol a sportolókat, az edzők elkezdik felkészíteni a későbbi versenyekre, és ezek mögött, a klubok mögött, mindegyik mögött megjelennek olyan általában helyi vagy térségi vállalkozók, akik valamilyen személyes kapcsolatban vannak, vagy a versenyzővel, vagy a versenyző szüleivel, tehát itt nem lehet kikapcsolni az érzelmi kötődést a dologból. Olyat, hogy valaki szintisztán üzleti alapon szponzoráljon magyar kerékpáros klubot, vagy magyar kerékpáros csapatot, csak a magasabb osztályokban, a magasabb kategóriákban lehet találni.
És ráadásul, hogy a szponzorok tegyük hozzá eredmény felmutatása apropóján. Vigyek ki a pénztárcájukat.
Hiszen a szponzor számára a dolog onnantól kezdve érdekes, amikortól kezdve az ő termékének, az ő szolgáltatásának a logója, a neve, sok helyen látható, sokan látják, és ha lehet, akkor a médiában és a közösségi médiában is megjelenik. Addig, amíg ez nincs, tehát az utánpótlás korcsoportokra jellemző, addig ez jellemzően inkább támogatás, vagy inkább mecenatúra, mint szponzoráció.
Hát köszönöm szépen, most tartunk egy pár percet, szóval elnézést, hogy beléd folytam a szót, rendkívül izgalmas, érdekes témáról beszélgetünk, tekintett arra, hogy a mikrofon másik végén is egy fanatikus kerékpáros ül, úgyhogy érdemes a szerint tartani a műsor második részét is meghallgatni. Előtte azonban jönnek a hírek, és majd folytatjuk a beszélgetést.